Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található Máté evangéliuma 16. részében, a 13-tól 17-ig terjedő versekben.
Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy meghallhattuk ma a hívásodat, és eljöhettünk erre az alkalomra, amelyet elkészítettél számunkra, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy az itt eltöltött órában bizalommal jöhetünk eléd. Áldunk azért, hogy te számon tartasz bennünket. Számon tartod örömeinket, félelmeinket, jól ismerve mindannyiunkat. És áldunk, Urunk, azért is, hogy most is látod, milyen lélekkel, milyen testi-lelki állapotban jöttünk hozzád. Ezért könyörgünk, ne hagyj olyan állapotban távozni otthonainkba, mint ahogyan ide értünk. Kérünk, hogy szent lelked által segíts megerősödnünk, felüdülnünk, vigasztalást nyernünk, és válaszokat kapnunk a te kegyelmes jelenlétedben. Könyörgünk, hogy így hallgass meg bennünket a te egyszülött fiadért. Amen. Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok ma köztetek, írva található Máté evangéliuma 14. részében, a 22-től 33-ig terjedő igeversekben, hogy hogyan szól hozzánk a megnevezett helyről Urunk igéje, valamint magyarázata, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beeste ledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt: jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Kedves testvéreim, jól tudjuk, hogy a növekedésnek van egy olyan időszaka a gyermekek életében, főleg ez a korosztály, akik itt szolgáltak közöttünk, akik számára nem mindegy a válasz arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. Kiknek higgyem el a válaszát erre a kérdésre? A társaimnak? A szüleimnek? Ki vagyok én? Mik az erősségeim? Milyen utat válasszak majd, amikor döntenem kell a továbbtanulásban? Ki vagyok én? Mindezt vizsgáljátok, akkor is, amikor egyedül vagytok, és akkor is, amikor észre sem veszitek. Ez természetes része az életnek, amikor gyermekből felnőtté válik az ember. ki kell forni és fejlődni kell. Ám azt vesszük észre, hogy ez a kérdés, hogy ki vagyok én, valahogy a mai világot túlzottan is be tudja tölteni. De talán mindig is jellemző volt a világra az én központúság. Az embereket ugyanis elsősorban, ha megvizsgáljuk, ha nyitva tartjuk a szemünket, láthatjuk, hogy önmaguk érdeklik. Azok a kérdések, hogy ki vagyok én, hogyan valósíthatom meg önmagamat, mik az akadályai a kibontakozásomnak, hogyan fejezzem ki magamat a külvilág felé, és még sorolhatnánk tovább. De van egy másik kérdés is. Egy másik kérdés, ami segítene választ adni az önmagunkhoz irányított kérdésre is, hogy ki vagyok én. Segít a fiatalnak, és segít az idősnek is. Ezt a kérdést pedig egyszerűen így fogalmazhatnánk meg, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda Jézus. Bizony, hogyha végig gondoljuk, nem igazán szoktak ezzel törődni az emberek. Megyünk az utcán, nézzük az arcokat, és sokszor azt olvassuk le róla, hogyha megkérdeznénk valakitől, akkor azt mondaná, hogy nem érdekel. Valami más problémám van, az izgat, azt kell megoldanom. Persze vannak sokan, akik aztán életük egy-egy pontján beleütköznek ebbe a kérdésbe, és nem kerülik ki, hanem foglalkoznak vele, gyötrődnek rajta, és aztán választ is kapnak rá. Hát ezen a mai istentiszteleten mi is járjuk körbe a kérdést, hogy kicsoda Jézus, kicsoda számunkra Jézus Krisztus, mi a jelentősége annak, hogy ő ma is közöttünk van, és bármikor megszólítható. Hallhattuk a felolvasott lekcióban, hogy magát, Jézus Krisztust is érdekelte az, hogy milyen választ adunk mi a szívünkben erre a kérdésre, hogy kicsoda ő, és mi a jelentősége neki a mi számunkra. Hallhattuk, hogy megkérdezte a tanítványokat. Kinek mondanak engem az emberek? Mi a véleményük az embereknek rólam? És el is mondták a tanítványok, összeszedték azokat a híreszteléseket, amiket úton útfélen hallottak Jézusról. De aztán Jézus itt nem állt meg. Sokkal fontosabb kérdést tett fel számukra. Azt kérdezte, és ti, kinek mondtok engem? Szerintetek én ki vagyok számotokra? Vajon ti jól ismertek-e engem? Hát, kedves testvéreim, ezt a kérdést boncolgassuk most valamennyien a padokban ülve gyermekek és felnőttek is ezen az Isten tiszteleten. Mert láthatjuk először is az igénk alapján, hogy nem mindegy, milyen választ adunk rá. És Jézus Krisztusnak is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen ez derül ki az igénk kezdetén is. Ezt fejezi ki az az esemény, amivel a felolvasott történetünk kezdődik. Azt olvastuk a történetben, hogy Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. Az ezután arra utal ebben az igeversben, hogy mielőtt hajóba ültek a tanítványok, egy csodálatos esemény átélői voltak, amikor több mint 5000 ember sereg lett oda Jézus köré, és estig tanította őket, akkor este az éhes, elgyötört, fáradt embereket Jézus megvendégelte. Egy kisfiúnál talált 2 halat és 5 kenyeret megszaporított, annyira, hogy még maradékot is szedtek össze. Na ezután mondta azt Jézus a tanítványoknak, hogy szálljatok hajóba, és evezzetek át a túlsó partra. De felmerül a kérdés, vajon miért volt ennyire fontos a tanítványokat sürgetnie? Úgy olvastuk, hogy kényszerítette a tanítványait, tehát nagyon akarta. Nagyon fontosnak tartotta, hogy minél hamarabb menjenek el arról a partról, és érkezzenek át a túloldalra. Vajon miért tette ezt? Hát azt halljuk válaszként erre az igényben, hogy először is, miután Jézus elbocsátotta az embereket, ő elment, hogy egyedül legyen az atyával, és imádkozzon hozzá. Ez számára mindig is az élet kulcsfontosságú része volt. Így fejezte be a napot, így adott hálát, és így kért bölcsességet, vezetést a következő lépéseire, a következő napra nézve is. De másrészt, hogy miért kellett elbocsátani a tanítványait ilyen gyorsan, ilyen sürgetően, azt is jelenti, hogy szerette volna Jézus a tanítványait ettől a nagy tömegtől mihamarabb elválasztani. Na vajon miért? Vajon miért volt erre szükség? Nem lett volna könnyebb, hogyha több mint 5000 embert a tanítványok segítségével bocsátja haza az otthonaikba? Utána is elindulhattak volna a túlsó partra a hajójukon. Miért sürgette a távozásukat? Hát azért, mert ez a mai csoda, az étel megszaporítása fordulópont volt Jézus és az emberek életében. Ma valami olyat tett, amit eddig még nem, és amire ezentúl majd mindenki fel fogja kapni a fejét. Nem csak azok, akik betegek és gyógyulást kívánnak, nem csak azok, akik valami más miatt szenvednek, nem csak azok, akik a követői akarnak lenni, hanem az eddig közömbösek is. Erre most már fel fognak figyelni. Hisz enni mindenkinek kell, s milyen jó, hogy most már tudják azt Jézusról, hogy ő képes arra, hogy a szinte semmiből túláradóan adjon és táplálja őket. Azaz, ezentúl kinek tartják majd nagyon sokan félreismerve Jézust? Valahogy így fogalmazzák majd meg, hogy ő a kenyérszaporító. Jézus az, akihez oda megyünk a szükségeinkkel, szükségleteinkkel, és ő majd gondoskodik rólunk. Most már érdemes őt követnünk. Végre kézzelfogható haszon származik belőle, hogyha mellette maradunk. Jézus pedig jól tudta, hogy hogyan kezdenek majd el gondolkodni az emberek. Mennyire az érdekeiket tartják majd szem előtt a könnyebb utat. Most már nem csak azok fogják felkeresni, akik bíznak benne, hanem azok is, akik hasznot remélnek tőle. És érthető, hogy Jézus nem akarta, hogy mindez a szemlélet megragadja a tanítványait is. Nem akarta, hogy megragadjanak ők ezen a ponton, és a kenyérszaporítót lássák egyedül benne. Azt, aki minden szükségüket kielégíti, és pont. Többet nem jelent számukra, hanem azt kívánta, hogy meglássák ő ennél több, hogy ő egészen más. Azt akarta, hogy a tengeren megtapasztalják a tanítványai, hogy kicsoda ő valójában. Mielőtt még találkoznának azokkal, akikhez eljut a kenyérszaporítás híre, és elmennek Jézushoz, hogy újra kérjenek és kérjenek, azt akarta, hogy szembesüljenek vele a tanítványok, hogy ő mennyivel másabb, mennyivel több számukra. Hát, kedves testvéreim, ugye magunkra ismerünk az elhangzottakban, hogy mennyire haszon elvűvé tud válni az ember, és mi magunk is időről időre. Az érdekeink, a könnyebb út ugyanúgy csábító ma számunkra, mint egykor. Megrekedhetünk mi is ott, ahol a tömeg. Jézusban pusztán a szükségeink betöltőjét, kéréseink meghallgatóját látjuk csak. Valakit, akinek ez a küldetése, hogy gondoskodjon rólunk a nehézségek idején. Ám ő ennél sokkal több, és erre akar ma elvezetni minket is a történet folytatásában. Ahol megmutatja, hogy ő leggyakrabban, a bajokban ismerhető meg igazán. Az volt a folytatás tehát, hogy a tanítványok engedelmeskedtek Jézus sürgetésének, beültek a hajóba, és elkezdtek átevezni a túloldalra. Egyre jobban eltávolodtak a parttól, és aztán egy olyan időszak következett el a tengeren, amiben egyre magasabb hullámok vették őket körül. Hirtelen ellenszél támadt, amiben küzdeniük kellett. Nem lehetett az evezőket letenni, nem lehetett megpihenniük, egyre magasabb hullámok csaptak fel körülöttük, és nekik bizony keményen dolgozniuk kellett. Összhangban egymással is, hogy nehogy odavesszenek, nehogy rossz mozdulatot tegyenek, és aztán felborulva belevesszenek a tengerbe. Tehát volt egy pont, amelyet elértek a tengeren, és ahonnan kezdve nem volt visszaút, nem volt kapaszkodó. Úgy érezték, hogy csak is magukra számíthatnak, csak is maguk oldhatják meg a problémájukat. És belegondolhatunk, micsoda feszültségben vannak itt a tengeren hányódva ezek az emberek. Tudják, hogy nem lehet még megnyugodni, lazítani, csak akkor majd, hogyha elérik a túloldalt, és ott kikötnek. Biztosat nem tudnak, sőt, inkább az a biztos számukra, hogy a következő másodpercben sem tudhatják, mi fog történni velük. Elfáradnak, szerintem egyébként is fáradtan indultak el, kimerülnek az evezésben, és a feszültség erősen dolgozik most bennük. És ahol tudjuk, a kimerültség nő, ahol még nem látható a cél, az alagút vége, ahol bizonytalan a jövő, ott a félelem hamar gyökeret ver, és eluralkodik a szívekben. Úgy érzik, magukra maradtak, csak magukra számíthatnak most, és még Jézus sincs velük, és tulajdonképpen egyre távolabb sodródnak tőle. Hát testvéreim, a mi életünkben is vannak ilyen időszakok, amikor hirtelen feltámad, úgy érezzük, az ellenszél, amikor hirtelen akadályokkal találjuk magunkat szemben, és ha akarjuk, ha nem, küzdenünk kell, hogy tovább tudjunk lépni, és meg tudjunk menekülni. Hát nem esik jól az ilyen helyzet. Nem esik jól, amikor betegség, gyász, kapcsolatok szétszakadása, munkahelyi terhek vagy kihívások miatt bizonytalanná válik a jövő. Ha állandó teher nehezedik ránk, és nincsen pihenésünk közben. Muszáj arra az akadályra néznünk, hogy nehogy maga alá gyűrjön bennünket. Nem esik jól az ilyen élethelyzet. Milyen kínzó az az állapot, amikor azt érezzük, hogy egyedül maradva kell küzdenünk nekünk is. A félelem, a feszültség pedig ilyenkor nekünk is állandó kísérőnké válik, a mindennapjaink részévé. Igénk mégis azt üzeni most nekünk, hogy Jézus Krisztust az ilyen helyzetekben tudjuk igazán megismerni. Amikor nagy a tét, amikor az életünk múlhat rajta, amikor belebukhatunk, amikor erőnk végéhez érünk, amikor minden más kapaszkodót már rég elhagytunk magunk mögött a parton, akkor ismerhetjük igazán, hogy valójában milyen nagy jelentősége van Jézus személyének a mi életünkben is. A bajban tehát. A baj nyitja fel rá mindannyiunk szemét. Egy ige hirdető ezt így foglalta össze. Ugyanaz a hullámverés, ami a tanítványokat halálfélelemmel töltötte el, Jézus számára a tanítványokhoz vezető út lett. Tehát nagy tett volt a kenyérszaporítás, és ennek a csodának is többlet jelentése volt az akkori hívők számára. De Jézus életet mentő, szabadulást adó, a lehetetlent is átlépő hatalmát itt a tengeren hányódva tapasztalhatták meg a tanítványok. És mi magunk is hullámverések között, nagy akadályokkal szembenézve tapasztalhatjuk meg leginkább, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus. S végül arra tanít az igénk, hogy Jézust a bajban a saját tapasztalataink alapján ismerhetjük még meg. Az volt a befejezése a történetnek, hogy a tanítványok a sötétben ellenszéllel küzdve végül megpillantják a közeledő Jézust. Elsőre meg sem ismerik, hanem megijednek tőle. De ő azonnal megnyugtatja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És ekkor váratlan kérése van Péternek. Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy menjek oda hozzád a vízen. És amikor Péter kiszáll a hajóból, képes a hullámokon Jézushoz közeledni. De amikor az erős szélre figyel, megijed, és süllyedni kezd. Uram, ments meg, kiált ekkor, s Jézus kezénél fogva kiemeli őt a vízből. És azt is elmondja neki azonnal, hogy a kételkedése, a kicsiny hite miatt süllyedt el a vízben. Ezután pedig együtt szállnak be a hajóba, és a vihar elül, a hullámok elcsendesednek. Kedves testvéreim, Jézus tudta, hogy milyen helyzetbe fognak kerülni a tanítványok. Látta, hogyan küzdenek a természet erőivel, és amikor eljött az ideje, elindult hozzájuk. Milyen érdekes, hogy ekkor mindenre gondolnak a tanítványok, csak arra nem, hogy Jézus siet a segítségükre. Mondhatnánk azt is ezen a ponton, hogy mennyire félreismerik még most is őt. Nem gondolnak rá, hogy aki nemrég egy nagy tömeget táplált, képes arra, hogy most kimentse őket. Ehhez kell még aztán Péternek a tapasztalata a vizen elindulva, és a vihar megszűnésének, elcsendesedésének az átélése is. De hát ugyanígy viselkedünk mi is. Ugyanez lehet mindannyiunk tapasztalata. A fejünk fölé tornyosuló nehézségek megpróbálnak és elgyengítenek bennünket. És nem veszünk róla tudomást, eszünkbe se jut, hogy Jézus tud rólunk, látja az erőlködéseinket, és képes úrrá lenni azon, ami mi magunk nem. Milyen rossz, amikor a reménység teljesen szertefoszlik számunkra, és csak a rosszat feltételezi már mindenben az ember. Van, hogy a szabadulás kezdetét még egy újabb kihívásnak tartjuk. De mennyire jó, hogy ilyen kétségbeesett helyzetekben Jézus minket sem akar hagyni tovább gyötrődni, hanem jön, közeledik hozzánk, és közben be is mutatkozik. Ne félj, én vagyok, tudok rólad, tudok rajtad segíteni. Látom, hogy mennyire elkeseredtél, de bízzál bennem, mert én szabadító úr vagyok. Mikor meghallja Jézus bemutatkozását Péter, akkor úgy dönt, hogy egészen közel akar kerülni ebben a helyzetben Jézushoz. Minden akadályozó körülmény ellenére úgy dönt, hogy rá akarja bízni magát az Urára, hogy saját bőrén, saját életén tapasztalja meg, kicsoda Jézus valójában. Jézus Krisztus segítségét kérve kiszáll tehát a hajóból, hogy hozzá menjen. És addig megy ez a folyamat, míg nem rémítik meg újra a magas hullámok. Kedves testvéreim, Péternek ez a tette, a viselkedése nagyon jól szemlélteti a mi állapotunkat, a mi hozzáállásunkat is. Amíg Jézusra néz, addig megáll, addig nem süllyed el. És amikor az emberileg lehetetlen körülményekre fordítja a figyelmét, akkor azonnal süllyedni kezd. Jézus mégis magához emeli a kételkedőt, mert kétségei közepette is, a nagy bizonytalanságban is, mégis hozzákiált, és őtőle kér segítséget. Hát testvéreim, ha Jézus közeledik hozzád, ha már látod őt a horizonton, akkor kérd őt, kiálts hozzá, kapaszkodj bele, mert más, hiába próbálkozunk, nem fog megtartani, nem fog megmenteni téged. Légy akármilyen helyzetben, viharban, Jézus Krisztus tud egyedül a segítségedre sietni. És ő azért közeledik, mert szeret téged, ragaszkodik hozzád, és meg akarja tartani az életedet. Azt akarja, hogy rábízd önmagadat, és hogy te is megtapasztald a hullámverések közepette, a kétségek közepette is, hogy valójában kicsoda ő számodra. A tanítványok, miután Péterrel együtt Jézus visszaszállt a hajóba, és a vihar elcsendesedett, a hullámok a magasból a mélybe visszazuhantak, akkor fogalmazzák meg, hogy számukra mostantól kezdve ki Jézus Krisztus. Ezt mondják leborulva előtte, valóban Isten fia vagy. Azaz, most már látjuk, hogy te az élet ura vagy, az, aki számára nincs lehetetlen, az, aki kegyelmesen elfogad és megszabadít mindenkit, aki hozzá menekül. Kedves testvéreim, kívánom, hogy ez a felismerés és tapasztalat váljon mindannyiunk életének a részévé, és látszódjon meg valamennyiünk életén, tetteinken, hogy kicsoda számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fontos neked mindannyiunk személye, és a válaszunk a kérdésre, hogy kinek tartunk téged. Köszönjük, hogy szeretetedből a mi életünket is úgy vezeted, hogy téged egyre jobban megismerjünk. Nem akarod engedni, hogy leragadjunk egy ponton, a szükségeinket betölteni tudó hatalmadnál, hogy aztán már betelve, elkényelmesedve ne keressük tovább a kapcsolatot veled, életünk megtartó urával. Köszönjük, hogy a kihívások idején te nem ártani akarsz nekünk, hanem utat adni magadhoz. Az a célod, hogy keressünk téged, és kapaszkodjunk bele a te kegyelmedbe, amikor mi is akadályokkal szemben találjuk magunkat. Ezért kérünk, bocsásd meg, hogy mi mégis gyakran kétségbe esünk, egyedül érezzük magunkat, engedjük, hogy a félelmeink eluralkodjanak rajtunk. De köszönjük, hogy te a kételkedőt, a kicsinyhítőt megmented, ha hozzád kiállt. És áldunk azért, hogy benned megtaláljuk életünk szabadítóját. Könyörgünk, most is így hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.